Éri volt az, akinek a jövés menését valószínűleg nem vették volna észre. Mr. Coleman kocsin indult aznap reggel Hassanyébe, tehát kocsin várták vissza. Ha gyalog jön, feltűnt volna. Hát persze, mondta Mr. Coleman. Richard Carey fölemelte a fejét. Mékék szeme egyenesen Poirotra nézett. Gyilkossággal vádol? Monsieur Poirot, kérdezte. Teljesen nyugodt volt a modora, de a hangjából veszélyes felhang csendült ki. Poirot meghajolt felé. Egyelőre mindössze utazásra viszem önöket, az igazság felé vezető utazásra. Megállapítottam tehát egy tényt, azt, hogy az expedíció valamennyi tagjának, sőt, ledőren nővérnek is ténylegesen módjában állt elkövetni a gyilkosságot. Hogy egyeseknél nagyon kicsi volt az elkövetés valószínűsége, az más kérdés. Megvizsgáltam a módot és a lehetőséget. Ezután áttértem az indítékra. Rájöttem, hogy kivétel nélkül valamennyiüknél lehet találni indítékot. Ó, Monsieur Poirot! Kiáltottam föl. Nálam nem, hiszen én idegen voltam. Akkor kerültem ide. Eh bien, ma soeur. És nem pont ettől félt Mrs. Leidner? Egy kívülről jövő idegentől? De, hiszen Dr. Reilly mindent tud rólam. Ő javasolt, hogy jöjjek ide. Tulajdonképpen igazából mit tud magáról? Főleg azt, amit maga mondott neki. Volt már rá eset, hogy szélhámosok ápolónőnek adták ki magukat. Tessék, írjon a Szent Christopherbe, kezdtem. Lenne szíves egy kis időre elhallgatni? Képtelenség folytatni, amíg maga itt folyton vitatkozik. Én nem azt mondom, hogy most gyanúsítom magát. Mindössze azt mondom, hogy elfogulatlanul nézve a dolgot maga, könnyen egészen más is lehetett, mint akinek kiadta magát. Sok sikeres nőimitátor van ám, tudja? Az ifjú William Bosner is lehetett az. Már nyitottam a számat, hogy megadjam neki a magamét, még hogy nő imitátor, de Poirot fölemelte a hangját, és olyan elszántan és sietősen folytatta, hogy meggondoltam magam. Megvizsgáltam, és sorra vettem itt minden lelket. Hogy Dr. Leidnerrel kezdjem, hamarosan meggyőződtem róla, hogy létének mozgató rugója a felesége iránti szerelme volt, teljesen összetört a gyász. Ledőren nővét már említettem. Ha nőimitátor, akkor meghökkentő ügyességgel csinálta, és hajlamos voltam elhinni neki, hogy valóban az, akinek mondja magát. Kitűnő, szakképzett ápolónő. Ez igazán kedves, vágtam közbe. Figyelmemet azonnal magára vonta Mr. és Mrs. Mercado. Mindketten nyilvánvalóan nagyon nyugtalanok és izgatottak voltak. Először Mrs. Mercadóval foglalkoztam. Képes-e gyilkosságra, és ha igen, milyen okból? Mrs. Mercado törékeny alkatú nő. Első látása lehetetlennek látszott, hogy akkora fizikai erő legyen benne, hogy egy súlyos kőeszközzel leüssön egy olyan nőt, mint Mrs. Leidner. Ha azonban Mrs. Leidner térdelt a gyilkosság pillanatában, akkor a dolog legalábbis fizikailag lehetséges. Megvan annak a módja, hogy egy nő rávegyen egy másik nőt, hogy térdepeljen le. Ó, nem érzelmek. Például föl akarja szegni a szoknyáját, és megkéri a másikat, hogy tűzze meg neki. Erre a másik nő gyanútlanul letérdel. De az indíték. Ledőren nővér elmondta nekem, hogy látta, amint Mrs. Mercado dühött pillantásokat vetett Mrs. Leidnerre. Mr. Mercado nyilvánvalóan könnyen Mrs. Leidner bűvereinek hatása alá került. De abban nem hittem, hogy az ok puszta féltékenység lenne. Biztos voltam benne, hogy Mrs. Leidnert valójában csöppet sem érdekelte Mr. Mercado, és ezzel a ténnyel Mrs. Mercado kétség kívül tisztában volt. Lehet, hogy pillanatnyilag dühös volt rá, de gyilkossághoz erősebb provokációra lett volna szükség. De Mrs. Mercado igazi, lelkes anyatípus. Abból, ahogy a férjére nézett, rájöttem, hogy nem csak úgy szereti, de foggal és körömmel harcolna is érte, sőt, mi több, számolta lehetőséggel, hogy ezt kell tennie. Örökösen en garde állt, és folyton szorongott, nem önmagáért, a férjéért. És amikor elkezdtem Mr. Mercadót tanulmányozni, könnyen megsejthettem, hogy mi a baj. Módot találtam, hogy meggyőződjem róla, igaz-e, amit sejtek. Mr. Mercado kábítószerek rabja, mégpedig a szenvedély előre haladott stádiumában. Na már most, valószínűleg nem is kell mondanom, hogy aki hosszú időn át kábítószerrel él, annak jelentősen eltompul az erkölcsi érzéke. A kábítószer befolyása alatt álló ember olyan tetteket követ el, amelyek néhány évvel előbb, amikor még nem szokott rá, álmában sem jutottak volna eszébe. Volt rá eset, hogy ilyen embergyilkosságot követett el? És nehéz megmondani, hogy teljes mértékben felelős volt-e a tettéért, vagy sem. E tekintetben a jogi megítélés országonként is különbözik némileg. A kábítószer élvező bűnöző alapvető jellemvonása a kórosan túltengő, elbizakodott hit a saját ügyességében. Lehetségesnek tartottam, hogy Mr. Mercado múltjában van valami szégyenletes, esetleg törvénybe ütköző incidens, amelyet a feleségének sikerült így vagy úgy eltussolnia. Pályája ennek ellenére hajszálon csünk. Ha ebből a múltbéli incidensből valami kiszivárog, Mr. Mercadónak vége. Felesége ezért állandóan éberen őrködött, de számolnia kellett Mrs. Leidnerrel, aki éles eszű, intelligens asszony volt és imádta a hatalmat. Még arra is rávehette volna a szerencsétlen férfit, hogy tárulkozzon ki előtte. Nagyon is illett volna az ő sajátos vérmérsékletéhez, ha érezhette volna, hogy tud egy titkot, amelyet bármely percben kikottyanthat, és katasztrófát robbanthat ki vele. Mercadóik részéről itt volt tehát egy lehetséges indíték a gyilkosságra. Mrs. Mercado a párja védelmében semmitől sem riadt volna vissza, ezt biztosra vettem. Mind neki, mind a férjének lett volna alkalma, az alatt a 10 perc alatt, amikor üres volt az udvar. Ez nem igaz, sikoltott fel Mrs. Mercado. Poirot ügyet sem vetett rá. Ezután Miss Johnsont vettem sorra. Ő képes lett volna a gyilkosságra? Úgy véltem, hogy igen. Erős akaratú, acélosan fegyelmezett nő volt. Az ilyen emberek állandóan fékezik magukat, és egy szép napon átszakad a gát. De ha a büntetet Miss Johnson követte el, az csak valamilyen dr. Leidnerrel kapcsolatos okból történhetett. Ha Miss Johnson valamilyen okból meggyőződött volna róla, hogy Mrs. Leidner tönkreteszi a férje életét, akkor szíve mélyén rejlő, önmaga előtt is titkolt, mélységes féltékenysége kapva kap a kézen fekvő indokon, és teljes erővel előtör. Igen. Miss Johnson határozott lehetőséget jelentett. Aztán ott volt a 3 fiatalember. Először is Karl Reiter. Ha az expedíció valamelyik tagja történetesen William Bosner, akkor legvalószínűbben Karl Reiter az. De ha ő William Bosner, akkor kétség kívül pompás színésznek kell lennie. Ha viszont ő csak Karl Reiter, akkor volt-e valami oka a gyilkosságra? Mrs. Leidner szempontjából nézve Karl Reiter nem volt ellenfél. Könnyű áldozat volt, tüstént hasra esett előtte, és imádni kezdte. Mrs. Leidner megvetette a feltétel nélküli imádatot, és azt a lábtörlő viselkedést, amely a nőkből mindig a legrosszabb oldalukat váltja ki. Karl Reiterrel való viselkedésében Mrs. Leidner szándékos kegyetlenséget tanúsított, hol itt bökött rajta, hol ott szúrt belé. Pokollá tette szegény fiatalember életét. Poirot hirtelen abbahagyta az elemzést, és bizalmas, személyes hangon közvetlenül Reiterhez fordult. Mon ami, legyen ez tanulságos lecke magának. Maga férfi, viselkedjék férfi módra. Természet ellen való dolog, ha egy férfi csúszik, mászik. Erre a nő és a természet teljesen egyformán reagálnak. Ne feledje el, jobb, ha kapja a keze ügyébe eső legnagyobb tányért, és a nő fejéhez vágja, mintha féregként vonaglik, valahányszor a nő magára néz. Felhagyott a személyes hanggal, és visszatért az előadói stílushoz. Lehetséges, hogy Karl Reitert odáig vitte a kínzás, hogy kínzója ellen fordult, és megölte? A szenvedés különös dolgokat művel az emberrel. Nem lehettem biztos benne, hogy nem így volt. A következő William Coleman. Viselkedése, ahogyan Miss Reilly beszámolt róla, kétség kívül gyanús. De ő csak akkor lehet a tettes, ha vidám egyénisége mögött William Bosner rejtőzik. És nem hiszem, hogy William Colemanben, mint William Colemanben, gyilkos temperamentum lakozna. Ha vannak hibái, azok alig, hanem egészen más irányban keresendők. Ledőren nővér talán sejti is, hogy miről lehet szó. Hogy csinálta ez az ember? Biztos vagyok benne, nem látszhatott meg rajtam, hogy bármire is gondolok. Tulajdonképpen semmiség az egész, mondtam habozva, csak hogy kimondjam a teljes igazságot, Mr. Coleman egyszer maga mondta, hogy kitűnő hamisító lenne belőle. Remek, mondta Poirot. Tehát, ha kezébe került volna néhány régebbi fenyegető levél, minden nehézség nélkül utánozhatta volna az írást. Jujjujjujjujj, kiáltott fel Mr. Coleman. Ezt jól kifőzte nekem. Poirot sodró iramba folytatta. Hogy William Bosner-e vagy sem, arról nagyon nehéz meggyőződni, de Mr. Coleman a gyámjáról beszélt, nem az apjáról. Tehát semmi sincs, ami határozottan kizárná a gondolatot. Marhaság, mondta Mr. Coleman. Nem bírom megérteni, miért hallgatják ezt az embert. Marad a három fiatal ember közül, Mr. Emott, folytatta Poirot. Esetleg az ő személye mögött rejtőzhet William Bosner. Arra hamarosan rájöttem, hogy ha volt valami személyes oka, miért Mrs. Leidnert eltegye lábalól, azt ugyan semmi módon nem fogom megtudni tőle. Figyelemre méltóan meg tudja tartani magának a gondolatait, semmi esélyem nem volt rá, hogy kiprovokáljam, vagy beugrassam, hogy bármivel is elárulja magát. A jelek szerint az egész expedícióból ő ítélte meg a legjobban és a legszenvedélymentesebben Mrs. Leidner egyéniségét. Azt hiszem, mindig pontosan olyannak tartotta, amilyen volt, de arra képtelen voltam rájönni, hogy milyen hatást tett rá Mrs. Leidner egyénisége. Úgy képzelem, Mrs. Leidnert ingerelhette és bosszanthatta a magatartása. Mondhatom, ami a jellemet és a képességeket illeti, az egész expedícióból Mr. Emott tűnt nekem leginkább alkalmasnak arra, hogy egy ügyes és jól időzített büntettet kielégítően végre tudjon hajtani. Mr. Emott most emelte fel a tekintetét először a cipőjéről. Köszönöm, mondta. A hangjából úgy éreztem, mintha kissé mulatna a dolgon. A két utolsó név a listámon Richard Keary és Lavigny atya volt. Ledőren nővér és mások tanúsága szerint Mr. Keary és Mrs. Leidner nem kedvelték egymást. Udvariasak voltak egymáshoz, de ez erőfeszítésükbe került. Más valaki, nevezetesen Miss Reilly viszont egész más elméletet vetett fel, hűvösen udvarias magatartásuk magyarázatául. Hamarosan nem sok kétségem maradt afelől, hogy Miss Reilly magyarázata a helyes. A bizonyosságot egyszerű módon szereztem meg. Felingereltem Mr. Keary-t, aki meggondolatlan, vigyázatlan dolgokat mondott. Nem volt nehéz dolog, hanem észrevettem, hogy erős idegfeszültségben van, sőt, közel állt és áll a teljes idegösszeomláshoz. Az a férfi, aki elviselhetetlenül szenved, nem képes az ellenállásra. Mr. Carey védelmi vonala szinte azonnal átszakadt. Egy pillanatig sem kételkedtem az őszinteségében, amikor azt mondta, hogy gyűlölte Mrs. Sleidnert. És kétség kívül igazat is mondott. Gyűlölte. De miért? Beszéltem már azokról az asszonyokról, akikben bajt hozó varázserő van. De férfiakban is van ilyen varázserő. Vannak férfiak, akik minden erőfeszítés nélkül csak úgy vonzák magukhoz a nőket. Ezt hívják manapság szexepilnek. Mr. Careyben nagyon erős ez a tulajdonság. Kezdetben rajongott a barátjáért és főnökéért, és közömbös volt a felesége iránt. Mrs. Leidnernek ez nem felelt meg, neki uralkodnia kellett. Neki fogott, hogy rabul ejtse Richard Careyt. Itt azonban azt hiszem, valami teljesen előre láthatatlan dolog történt, talán életében először. Ő maga esett áldozatul egy mindent elsöprő szenvedélynek. Szerelmes lett. Igazán szerelmes. Richard Careybe. És Carey képtelen volt ellenállni neki. Ez az igazság. Ez volt az az iszonyatos idegfeszültség, amelyet ki kellett állnia. Két ellentétes szenvedély szaggatta. Szerette Louise Leidnert, de ugyanakkor gyűlölte is. Gyűlölte, mert aláaknázta a barátja iránti hűségét. Nincs még egy olyan erős gyűlölet, mint annak a férfinak a gyűlölete, aki akarata ellenére kényszerül szerelemre. Itt aztán volt indíték, amennyi csak kellett. Megvoltam róla győződve, hogy bizonyos pillanatokban Richard Carey számára mi sem lett volna természetesebb, mint teljes erejéből lesújtani arra a gyönyörű arcra, amely varázsával rabul ejtette. Egész idő alatt biztos voltam benne, hogy Louise Leidner meggyilkolása crime passionnel, szerelmi büntet. Ehhez a büntett típushoz Mr. Careyben találtam rá az ideális gyilkosra. Már csak egy jelölt maradt a gyilkos címére. Lavigny atya. A derék atyára az hívta fel a figyelmemet, hogy bizonyos ellentmondás volt a között, ahogyan ő leírta, és ahogyan ledörennővér jellemezte az ablakon leselkedő idegent. Különböző tanúk beszámolói között mindig van némi ellentmondás, de itt kiáltó ellentmondás volt. Ezen felül Lavigny atya makacsul ragaszkodott egy olyan vonáshoz, a kancsalsághoz, amely az azonosítást sokkal könnyebbé tette volna. De hamarosan nyilvánvaló lett, hogy míg ledörennővér leírása lényegében pontos, Lavigny atyánál erről szó sincs. Szinte olybá tűnt, mintha Lavigny atya szándékosan félrevezetne minket, mintha nem akarná, hogy azt az embert elkapják. De ebben az esetben tudnia kell valamit arról a furcsa szerzetről. Látták vele beszélgetni, de azt csak tőle tudjuk, hogy miről beszéltek. Mit csinált az az irakja, amikor ledörren nővér és Mrs. Leidner meglátta? Megpróbált belesni az ablakon. Ők azt hitték, hogy Mrs. Leidner ablakán, de amikor oda mentem és odaálltam, ahol ők álltak, akkor rájöttem, hogy ugyanúgy lehetett a lelettár ablaka is. Aznap éjjel volt az a riadalom, valaki járt a lelettárban. Nem bizonyosodott be azonban, hogy bármit is elvittek volna. Számomra az érdekes szempont itt az, hogy amikor dr. Leidner bement, már ott találta Lavigny atyát. Lavigny atya előadta a meséjét, hogy fényt látott oda bent, de itt megint csak az ő szava áll rendelkezésünkre. Lavigny atya felkeltette a kíváncsiságomat. Másnap, amikor fölvetettem, hogy Lavigny atya esetleg azonos lehet Frederick Bosnerrel, dr. Leidner majdnem kinevetett. Azt mondta, Lavigny atya közismert ember. Felmerült az a föltevés, hogy Frederick Bosner, akinek majd 20 év áll rendelkezésére, hogy új néven karriert csináljon, könnyen lehetne mostanára közismert ember. Ennek ellenére nem hiszem, hogy a közbelső időt egy vallásos közösségben töltötte. Ennél sokkal egyszerűbb megoldás kínálkozik. Ismerte valaki az expedícióból Lavigny atyát, mielőtt idejött? A jelek szerint nem. Miért ne lenne hát valaki, aki a derék atya szerepét játsza? Kiderítettem, hogy táviratot küldtek Kartágóba dr. Byte hirtelen megbetegedése miatt, akinek csatlakoznia kellett volna az expedícióhoz. Mi sem könnyebb, mint elcsípni egy táviratot. Ami a munkát illeti, az expedícióban más epigráfus nem volt. Egy ügyes ember mágszemnyi tudással és ügyes blöffel végig csinálhatta a dolgot. Eddig nagyon kevés agyaktábla és felirat került elő, és arra már is rájöttem, hogy a Lavigny atya megfejtéseit kissé szokatlannak érezték. Egészen úgy látszott, mint a Lavigny atya csirkefogó lenne. De vajon ő-e Frederick Bosner? A dolgok valahogy nem ebbe az irányba mutattak, az igazságot valószínűleg egészen másút kell keresni. Hosszas beszélgetést folytattam Lavigny atyával. Katolikus vagyok, sok papot és sok szerzetest ismerek. Az volt az érzésem, hogy Lavigny atya hangja valahogy hamisan cseng. Másrészről viszont ismerősen csenge, csak egészen más minőségben. Ezzel az embertípussal elég gyakran találkoztam, de nem vallásos közösségek tagjaként. Koránt sem. Táviratokat küldtem szét. Aztán ledőren nővér teljesen öntudatlanul, nagyon értékes nyomra vezetett. Az aranydíszeket nézegettük a lelektárban, amikor megemlítette, hogy egy aranykupán rátapadt viasznyomokat találtak. Viasz? Mondom én. Viasz? Mondja a Lavigny atya, és a hanghordozása nekem elég volt. Egy pillanat alatt pontosan tudtam, hogy mit keres itt. Poirot elhallgatott, aztán dr. Leidnerhez intézte szavait. Sajnálattal kell közölnöm önnel, monsieur, hogy a lelettárban az aranykupa, az aranytőr, a hajdíszek és egyéb tárgyak nem valódiak, nem azok, amelyeket önök találtak, hanem roppant ügyes galvanotípiák. Éppen most tudtam meg az egyik táviratomra érkezett válaszból, hogy Lavigny atya nem más, mint Raoul Meunier, egyik a legügyesebb tolvajoknak, akiket csak a francia rendőrség ismer. Szakterülete a műtárgyak. Múzeumi lopásokra specializálta magát. A bűntársa Ali Yusuf, egy féltörök, aki első rangú ötvös és ékszerész. Meunieréről akkor hallottunk először, amikor a Louvre-ban bizonyos tárgyakról kiderült, hogy nem valódiak. És minden esetben kiderült az is, hogy nemrégiben járt a Louvre-ban egy neves régész, akit azonban az igazgató addig személyesen nem ismert, és az ő kezében voltak a gyanús tárgyak. A vizsgálat során az összes kitűnő szakemberek tagadták, hogy a nevezett időben ellátogattak volna a Louvre-ba. Megtudtam, hogy Meunier Tuniszban volt. Amikor az önök távirata megérkezett, éppen a karmelita atyáktól készült ellopni valamit. Lavigny atya rossz egészségi állapota miatt kénytelen volt elutasítani a felkérésüket, de Meunier-nek sikerült elcsípni a táviratát és egy másikat küldeni, amelyben elfogadta az ajánlatot. Ezt teljes biztonsággal megtehette. Ha a barátok azt olvassák valamelyik újságban, ami önmagában is valószínűtlen, hogy Lavigny atya Irakban van, legfeljebb azt gondolják, hogy az újságok, mint annyiszor álhírt féligasságot közöltek. Megérkezik Meunier és a bűntársa. Az utóbbit meglátják, amikor kívülről felderíti a lelettárat. A terv az, hogy Lavigny atya viaszlenyomatokat csinál, utána Ali elkészíti az ügyes másolatokat. Mindig vannak gyűjtők, akik készek jó árat adni eredeti régiségekért, és nem tesznek fel kellemetlen kérdéseket. Lavinyi atya majd a valódi műtárgyak helyébe csempészi a hamisítványokat. Lehetőleg éjjel. Kétség kívül éppen ezzel foglalatoskodott, amikor Mrs. Leidner meghallotta a mocorgást, és riasztott mindenkit. Mit tehetett volna, sietve kitalált egy mesét, hogy fényt látott a lelettárban? Ezt önök, ahogy maguk angolok mondják, megették. De Mrs. Leidnert nem ejtették a feje lágyára. Könnyen eszébe juthat az a viasznyom, amit látott, és akkor könnyen rájöhet a turpisságra. És ha rájön, akkor vajon mit fog csinálni? Nem vágna-e Danson karakter a jelleméhez, ha akkor rögtön semmit nem csinálna, csak elszórakozna azzal, hogy elejtett célzásaival zavarba ejtse Lavinyi atyát? Ha értésére adná, hogy mire gyanakszik, de nem mutatná ki, hogy tudja. Talán veszélyes játék, de Mrs. Leidner élvezte a veszélyes játékokat. És talán túl sokáig játsza ezt a játékot. Lavinyi atya átlátja a helyzetet, és lecsap, mielőtt még Mrs. Leidner rájönne, hogy mire készül. Lavinyi atya nem más, mint Raoul Meunier. Tolvaj. De vajon egyben gyilkos is? Poirot járkálni kezdett a szobában. Elővette a zsebkendőjét, megtörölte a homlokát, aztán folytatta. Így álltam ma reggel. 8 határozott lehetőségem volt, de nem tudtam, hogy ezek közül melyik a helyes. Még mindig nem tudtam, ki a gyilkos. De a gyilkosság szokássá válik. Az a férfi, vagy az a nő, aki egyszer ölt, újra ölni fog. És ez a második gyilkosság a kezembe adta a gyilkost. Egész idő alatt ott motoszkált az agyamban, hogy ezek közül az emberek közül valaki talán tud valamit, amit nem mond meg, és ami terhelő a gyilkosra. Ha ez így van, akkor az illető veszélyben van. Főleg ledörren nővér miatt aggódtam. Energikus egyéniség és fürge, kíváncsi agya van. Nagyon féltem, hogy többre fog rájönni, mint amennyit biztonságosan tudnia szabad. Mint mindnyájan tudják, még egy gyilkosság történt, de az áldozat nem ledörren nővér volt, hanem Miss Johnson. Szeretném azt hinni, hogy tisztán logikai úton is rájöttem volna a helyes megoldásra, de az biztos, hogy Miss Johnson meggyilkolása hozzásegített, nagyon meggyorsította a dolgot. Először is egy gyanúsított kiesett, maga Miss Johnson, mert én egy pillanatig sem hittem az öngyilkossági elméletben. Vizsgáljuk most meg ennek a második gyilkosságnak a tényeit. 1. Vasárnap este ledörren nővér könnyek közt találja Miss Johnsont, és Miss Johnson ugyanazon az estén eléget egy levéltöredéket, amelyről a nővér azt hiszi, hogy ugyanaz a kéz írta, mint a névtele leveleket. 2. Ledörren nővér a tetőn találja Miss Johnsont a halála előtti estén. Állapotát a nővér hitetlenkedő iszonyodásként jellemzi. Amikor a nővér kérdezgeti, azt mondja, láttam, hogyan jöhet be valaki kívülről, soha még csak nem is sejteni senki. Többet nem hajlandó mondani. Lavinyi atya átmegy az udvaron, Mr. Reiter pedig a fotós szoba ajtajában áll. 3. Miss Johnsont haldokolva találják. Mindössze annyit tud kinyögni, hogy az ablak, az ablak. Ezek a tények. És most a következő problémákkal kell szembenézni. Mi az igazság a levelekkel? Mit látott Miss Johnson a tetőről? Mit akart azzal mondani, hogy az ablak, az ablak? Abby Ann? Vegyük először a második problémát, mint amit a legkönnyebb megoldani. Felmentem ledőren nővérrel a tetőre, és odaálltam, ahol Miss Johnson állt. Mit láthatott onnan? Az udvart, a boltíves kapualjat, az épület északi szárnyát, és az expedíció két tagját. Annak, amit mondott, volt valami köze Mr. Reiterhez, vagy Lavigny atyához? Szinte azonnal eszembe jutott egy lehetséges magyarázat. Ha kívülről jött be egy idegen, az csak álruhában tehette. És csupán egyetlen ember volt, akinek a megjelenése az ilyen megszemélyesítést lehetővé tette. Lavigny atya. Trópusi sisakban, napszemüveggel, fekete szakállal, hosszú gyapjú barátcsuhában egy idegen bejuthatott úgy, hogy a szolgák észre se vették, hogy idegen. Erre gondolt Miss Johnson. Vagy tovább ment ennél? Rájött talán, hogy Lavigny atya egész személyisége áll öltözet? Hogy más, mint akinek kiadja magát? Annak alapján, amit Lavigny atyáról tudtam, hajlamos voltam a rejtélyt megoldottnak nyilvánítani. Raoul Meunier volt a gyilkos. Megölte Mrs. Leidnert, hogy elhallgattassa, mielőtt leleplezné. Most más valaki adja értésére, hogy leleplezte a titkát. Őt is el kell tennie láb alól. Ez mindent megmagyaráz. A második gyilkosságot, Lavigny atya szökését, persze szakál és csuha nélkül. Ő meg a barátja kétségkívül kitűnő útlevelekkel felszerelve vágnak át Szírián, mint kereskedelmi utazók. Ő teszi Miss Johnson ágya alá a vérfoltos örlőkövet is. Mint mondom, majdnem elégedett voltam, de nem egészen, mert a tökéletes megoldásnak mindent meg kell magyaráznia, ez pedig nem magyaráz meg mindent. Nem magyarázza meg például, miért mondta Miss Johnson, hogy az ablak, amikor haldokolt. Nem magyarázza meg a levél miatti sírógörcsét. Nem magyarázza meg a tetőn tanúsított lelki állapotát, hitetlenkedő iszonyodását, és azt, hogy miért nem volt hajlandó ledören nővének megmondani, mi az, amit gyanított vagy tudott. A külső tények beilleszkedtek ebbe a megoldásba, de nem elégítette ki a pszichológiai követelményeket. És akkor, amint ott álltam a tetőn, és az eszem egyre akörül a három dolog körül, a levelek, a tető, és az ablak körül forgott. Egyszerre láttam, ahogy Miss Johnson is látta. És amit láttam, az mindent megmagyarázott. 28. fejezet. Az út vége. Poirot körülnézett. Minden szem rászögeződött. Előzőleg némi enyhülést éreztünk, csökkent a feszültség. Most a feszültség hirtelen újra visszatért. Valami volt a levegőben. Valami. Poirot hangja csöndesen és szemtelenül szólalt meg újra. A levelek, a tető, az ablak. Igen, minden magyarázatot kapott. Minden részlet a helyére illeszkedett. Az előbb azt mondtam, hogy a büntet időpontjára három férfinak volt alibije. Ezek közül kettő értéktelennek bizonyult. Most már láttam, milyen óriási, milyen meghökkentő hibát követtem el. A harmadik alibi is értéktelen. Dr. Leidner nem csak, hogy elkövethette a gyilkosságot, de meggyőződtem róla, hogy ő követte el. Csönd lett. Döbbent, értetlen csönd. Dr. Leidner nem szólt semmit, mintha elveszett volna a maga távoli világában. David Emmott azonban kényelmetlenül feszengett és megszólalt. Nem tudom, mire akar ezzel utalni, Monsieur Poirot. Megmondtam magának, hogy Dr. Leidner egy pillanatra se jött le a tetőről, legalábbis 2:45-ig. Ez a teljes igazság. Ünnepélyesen megesküszöm rá, és nem hazudok. És teljesen lehetetlen, hogy úgy jött volna le, hogy én ne lássam. Poirot bólintott. Ó, én hiszek magának. Dr. Leidner nem jött le a tetőről. Ez vitathatatlan tény. De amit láttam, és amit Miss Johnson látott, az az volt, hogy Dr. Leidner meggyilkolhatta a feleségét anélkül, hogy lejött volna a tetőről. Valamennyien meretten bámultunk rá. Az ablak! Kiáltotta Poirot. Mrs. Leidner ablaka! Ez az, amire rájöttem! Ahogy Miss Johnson is rájött. Az ablaka közvetlenül alattunk volt, az udvarral átellenes oldalon. Dr. Leidner egyedül volt odafönn, tettének nem volt tanúja. És az a sok súlyos örlőkő és mozsártörő mind ott volt kéznél. Olyan egyszerű, olyan végtelenül egyszerű, egyetlen feltétele van, hogy a gyilkosnak alkalma legyen megváltoztatni a holttest helyzetét, mielőtt valaki más meglátná. Ó, ez gyönyörű! Ez a hihetetlen egyszerűség. Ide figyeljenek! Így történt. Dr. Leidner odafönn a tetőn a cserepekkel dolgozik. Fölhívja magát, Mr. Emmott, leköti a beszélgetéssel, amíg észreveszi, hogy a kisfiú, mint rendesen kihasználva a maga távollétét, otthagyja a munkáját és kimegy az udvarról. 10 percig tartóztatja magát, aztán elengedi, és amint maga leér és kiabálni kezd a fiú után, megvalósítja a tervét. Előveszi zsebéből a plasztilinnel bemázolt álarcot, amellyel egy előző alkalommal már ráijesztett a feleségére, és addig lóbálja a párkány széle fölött, amíg oda nem koccan a felesége ablakához. Ez az ablak... Emlékezzenek csak rá, a szabadba, a szántóföldekre nyílik, az udvarral átellenes irányban. Mrs. Leidner félálomban fekszik az ágyán békésen és boldogan. Az állarc hirtelen kocogtatni kezd az ablakában, magára vonja a figyelmét. De most nincs félhomály, fényes nappal van, semmi rémítő nincs ebben. Rájön, hogy mi az. Durva ugratás. Nem ijed meg, hanem föl van háborodva. Azt teszi, amit minden más asszony tenne az ő helyében. Fölugrik az ágyról, kinyitja az ablakot, kidugja a fejét a rácson, és fölfelé fordítja az arcát, hogy lássa, ki játsza vele ezt az aljas játékot. Dr. Leidner vár. Készenlétben egyensúlyozott.